Ról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Erdészeti szakértői hálózat létrehozásával bővítette idén az erdőgazdálkodás terén nyújtott szolgáltatását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hívta fel a figyelmet a köztestület a távirati irodának küldött közleményében. Kiemelték, a felkészült, naprakész tudású erdészeti szakértők személyes tanácsadás keretében viszik el az információt a gazdákhoz. Ezáltal csökkenthetik a hatóságok és a szakszemélyzet leterheltségét. Hozzájárulhatnak a rendezetlen gazdálkodási viszonyú magánerdőterületek felszámolásához és az ágazat versenyképességéhez. A tájékoztatás szerint az erdészeti szakértők kiegészítik, és a korábbiakhoz képest komplexebbé teszik a kamara, illetve a falugazdászok által az agráriumban nyújtott szolgáltatások körét. Elsősorban az erdőtulajdonosoknak és az erdőgazdálkodóknak nyújtanak ingyenes tájékoztatást, tanácsadást, de emellett az erdészeti szakirányítók és szaktanácsadók munkáját is segítik, valamint az ágazaton kívülről érkező megkereséseket is fogadják. A Napenergia Plus programban már a megemelt keretösszegből kapnak támogatást a sikeresen pályázó családok. Az Energiaügyi Minisztérium a múlt hónapban 30 milliárd forinttal emelte meg a népszerű program keretösszegét. A legújabb támogatói döntésekkel az odaítélt forrásmennyiség felülmúlta az eredetileg 75,8 milliárd forintos keretet. A kormány mostanáig így több mint 19 ezer családtól vállalta át költségeik kétharmadát, összesen mintegy 79 milliárd forint értékben. A Napenergia Plus program a keretemelés jóvoltából a korábban kalkulált 15 ezerrel szemben akár több mint 25 ezer háztartás áramszámláit csökkentheti, közölte az Energiaügyi Minisztérium a távirati irodával. A közleményben azt írták, a jövő a zöld energiájé. Magyarország élenjáró szerepre tör a termelésében és a tárolásában az otthonokban, az ipartelepeken és a gépjárművekben is. A napenergia hazai aránya az áramtermelésben tavaly a világon a harmadik, Európában pedig a második legmagasabb volt. Az időjárás függő megújulók hatékonyabb, rugalmasabb hasznosításában a legfontosabb eszköz az energiatárolás elterjesztése. Szerdáig lehet benyújtani a jelentkezést a pótfelvételi eljárásban elektronikusan a www.felvi.hu felületén keresztül, közölte az Oktatási Hivatal a távirati irodával. A közlemény szerint a július 30-án indult pótfelvételi eljárásban idén is több mint 8000 állami ösztöndíjas helyet hirdettek meg az intézmények. Emlékeztettek, hogy a pótfelvételiben azok jelentkezhetnek, akik az idei általános felvételi eljárásban nem jelentkeztek, vagy nem sikerült a felvételiük. Hozzátették, hogy a pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehet jelentkezni. A jelentkezésről minden további részlet információ tudnivaló megtalálható a www.felvi.hu felületén, írták, hozzátették. A felvételi döntés augusztus 29-én várható. Az ukrán-magyar határszakaszon 6089-en léptek be Magyarországra hétfőn. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5942-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén napos idő várható, főként a Dunától keletre több gomoly felhővel. Emellett északkeleten és a délnyugati-nyugati határ mentén maradhatnak tartósabban felhős vidékek is, de csak az előbbi tájakon alakulhat ki legfeljebb egy-egy zápor. Az északi a szél már inkább csak az Észak-Dunántúlon és északkeleten-keleten élénkülhet meg. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között alakul, azonban a tartósabban felhős északkeleti vidéken ennél hűvösebb lehet. Késő estére jobbára 14 és 22 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Pótfelvételiz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Nagy Szalontán vendégeskedem a plébános atyánál, Lőrinc Ottó atya plébános, és hát régi vágyam volt, hogy Nagy Szalontára eljussak. Megnéztem az Arany János múzeumot, és hát nem akartam kihagyni, hogy ebben az ősi, szép, alföldi hajduvárosban a katolikusok iránt is érdeklődjek. A Katolikus Rádió hallgatói számára szeretném, hogyha Ottó atyát közelebbről megismerhetnénk. Ottó a keresztneve, ugye?
Mondhatom, hogy nem pontosan.
Mert?
Mert kifejezetten Lőrinc Ferenc Károly Ottó a teljes nevem, amit be is írtak a személyibe. Ugyanis én 1950-ben egy magyar községbe születtem, ahol még az alkalmazottak keveset tudtak románul, és így történt az, hogy az apukám azt akarta, hogy Ottó legyek. Nagyapám azt akarta, hogy Ferenc legyek. Keresztelőpap pedig azt akarta, hogy Károly legyek. És akkor ebből kihozták azt, hogy Lőrinc Ferenc Károly Ottó. Így, hogy aztán ebben a nagy összevisszaságban nem veszhetek el, mert engem becsület sem megkereszteltek.
Gondolom, és ez a magyar falu, ez melyik falu volt?
Érszalacs.
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 Az mennyire?
Ott születtem 1950. december 2-án.
Itt van valahol szintén a Nagyváradi Egyházmegyében?
Bihar megyében, és Nagyváradi Egyházmegyében is. Innen el kell mennünk Váradra, és Váradról pedig Szatmár irányában.
1950-ben látta meg a napvilágot, az azt jelenti, hogy 60-70, a 70-es években lett pap?
75-ben szenteltek pappá. 69-ben érettségiztem, és 75-ben pappá szenteltek.
Akkor Mártonáron már szentelhetett? Már, ha nem is...
Már igen, szentelni szentelhetett. Tehát Mártonáron püspök úr volt az, aki bennünket pappá szentelt, Gyulafehérvárt. Tehát akkor még nem lehetett más székes egyházban, más püspöki, mondjam, hogy templomban papa szenteni, csak kifejezetten Gyulafehérvárt, illetve a jasiaknak ott Jasival.
Hát ez az volt az az időszak. Én életemben először Erdélyben gimnazistaként 71-ben jártam, és emlékszem Csíkmenaságon hatalmas készülődés volt a faluban, meszeltek, javítgatták a székelykapukat, csinosították, mosták a ruhákat a patakban, súlyokkal csapkodták. Kérdeztük, hogy mire ez a nagy készülődés. Sok év után jön Mártonáron bérmálni. Mi nem voltunk ott már a bérmáláson, de hogy mekkora előkészület volt, tehát Mártonáron sok éven át akadályoztatva volt, börtönbe volt, meg házi őrizetbe, és a 70-es évek elején már, amikor önt is szentelték, már talán szabad ember főpásztorként működhetett.
Szilágysomjon voltam plebános, amikor találkoztam a csíkmenasági énektanárnővel. Ő jött templomba is, megkeresett, mondván, hogy ő római katolikus, és akarja tartani a vallását, tehát ő fog jönni rendszeresen, mert abban az időben még nem volt szabad templomba járnak kádereknek. És ő mondotta el, hogy készültek erre a látogatásra, hogy érkezik hozzájuk Mártonáron püspök úr, és náluk éjszakázott. És mondja a tanárnő, hogy ki akarta pucolni a cipőjét Mártonáronnak, és akkor azt mondja, lányom, engedd meg, hogy én pucoljam a saját saramot. Nem engedte meg, hogy mások pucolják a cipőjét, és saját maga kellett a cipőjét megpucolja.
Otto atyáról tavaly nyáron hallottam, mikor egy tiszamenti szatmári tájon kirándultunk, evesztünk, bicikliztünk, és Szatmár csekén, azt hiszem, betértünk a plébános atyához, és egy nagyváradi egyházmegyés atya eredetileg, aki ott a plébános, és nagyon jó szívvel emlegette Otto atyát. Tehát tőle hallottam először arról, hogy nagyon rendes pap van Nagy Szalontán.
Az a pap, aki Szatmár csekén szolgál, az nekem minisztrásom volt. Tehát én a Dobai Ottót Kárásztelekről ismertem, és én vittem őt, meg egy másik kollégáját Gyulafehérvárra az első évre. És aztán tartottuk a kapcsolatot, voltak szépek, jók, voltak nehézségek, problémák, de mindent megoldottunk, és sikerült neki, hogy végül is az Isten igájában, vagy mondhatnám úgy, Jézus szőlőjében dolgozzon.
No, hát 50-ben megszületett, és mikor lett a papi hivatás, választás meghatározó az életében? Mikor döntött el, hogy pap szeretne lenni?
Hetedikes voltam, és egy tavaszi napon, március elején a fiúk az osztályból elhatároztunk, kimegyünk az egyik tóra halászni. Persze még akkor be volt fagyva a tó, és lyukat csináltunk, és körbeálltuk, és hogy körbeálltunk, hát a jég nem tartott meg bennünket, beszakadtunk. És nem azt csináltuk, hogy ott gyorsan leszedjük magunkra a vizes ruháinkat, hanem szaladtunk haza. Otthon a szülők mindjárt száraz ruhát adtak, azon kívül megmosdattak, tisztába tettek, és elkezdődött otthon az előkészület a következő napra, és minden oké, minden rendben volt, csak reggel, amikor megébredtem, elkezdett velem forogni a világ. Mondom, anyukám, én nem tudom, mi történik, de én forgok itt. És akkor készül, mert megyünk az orvoshoz. Mondom, nem, én iskolába megyek, nekem kötelességem az, hogy megjelenjek az osztályban. És másodjára is, mikor már felvettem a táskát, és indultam ki, szintén megjött ez a körbeforgás, és azt mondta anyukám, na most már fiam, nem. Most már szépen jössz velem, megyünk az orvoshoz, és az lesz, ami lesz. Az történt, hogy az orvos megállapította, hogy komoly a dolog, be kell vinni Margitára, mert ott még Mihályfal van, ahol laktunk és éltünk, ott nem volt műtés, tehát azt mondták, hogy műteni kell, mert vakbélgyulladásom van. Jó, kérem, én beleegyeztem, és amikor kezdték Margitán az analíziseket levenni, nem, gyerünk Váradra, mert agyhártya gyulladása van a fiúnak. Anyukámmal megegyeztünk, hogy őt nem engedték be a kórházba, hogy az ablakból kinézek, és beszélgetek vele, még egy nyilatkozatot utána elküldöm. De én annyira beteg lettem már, mire Váradra értünk, hogy arra volt csak éppen erőm, hogy integessek anyukámnak, hogy menjen haza. Aztán jöttek az orvosok, egyszer jött 2, aztán jött 5, és aztán jött 15, és egymás között beszélgetek, hogy ez a fiú, ha megmarad, akkor sem lesz egészséges. De ez a fiú nem fog megmaradni. Ekkor én kétségbe estem. És kértem Szent Antalnak a közbenjárását, és megígértem, hogy Szent Antal, ha egészséges leszek, és nem lesz semmi gondom, tehát elfogadnak papnak, akkor én elvégzem a teológiát. Ez kísért egész végig engem, egész a teológiáig, és ez a gondolat, hogy én nekem van egy ígéretem, és az az ígérethez ragaszkodnom kell, és így lettem pap.
Nagyon-nagyon szép, és egészséges is azóta is nagyjából.
Azóta is, és azóta is tapasztaltam, hogy Isten mindig mellettem van, és bármikor történne valami olyan, ami nem tetszik, neki figyelmeztet. Ottó, ezt ne csináld, mert volt olyan is, hogy Érmiályfalván az egyetemisták külön az Arovidban, ez egy ilyen konzervgyár volt, ládákat szegeltek. És hát nem csak szegeltünk, hanem játszottunk is, és futballmérkőzéseket szerveztünk, hogy este miután hazamegyünk, tudjunk egy jót futballozni. És az történt, hogy oda lányok is jöttek, és Nagybányáról érkezett egy leány, aki megismerkedett az egyik osztálytársnőmmel, és rajta keresztül üzent, hogy szeretne velem találkozni. Jó, menjünk, találkozzunk. Aztán vége volt a munkaidőnek, hazamentünk, megmosdottunk, ebédeltünk, szép, gyönyörűen sütött a nap, jó meleg volt, és indultam a randira. Igen ám, de hogy megérkeztem, nem telt bele 5 perc, besötétedett. Elkezdett villámlani mennydörög, és hatalmas eső zuhogott, és aztán mondtam, édesem, most nekünk el kell menni, találkozunk egy másik időpontban. És akkor mondod, hogy holnap, hol és hol találkozzunk. Következő nap szintén szép idő, és mikor találkoztunk, besötétedett az ég, és jött az eső, és akkor megint el kellett válnunk. Harmadjára azt mondta, én a nagyanyámnál vagyunk, menjünk, tehát tegyük át a találkozót oda nagyanyámnak az udvarára. Szintén az volt, hogy szép idő, napfény, és aztán jött a mennydörgés, a villámlás, és
tehát égi el.
Ebből megtudtam, hogy nem szabad nekem vele találkoznom. Kislány, menjél te a te utadon, én meg az enyémen.
És Szent Antal is vigyázott őre ezek szerint.
Persze, és továbbra is vigyáz. Mostan is az én pénzügyminiszterem Szent Antal. Tehát ő rendezi ugye a pénzügyeimet, hogy ne legyen problémám.
Hála Istennek, ezt jó hallani, Szent Antal a szegények pénztárosa, szokták mondani, vagy bankára.
fölszentedik, és akkor milyen állomáshelyek következtek, amíg ide nem került Nagyszalontára?
Tehát 75-ben pappá szenteltek, kikerültem Tasnádra, mint segédlelkész, aztán két év múlva Micskére. Micskén voltam egy évig, az ottani, tehát a tasnádi plebánost behelyezték Váradra, a barátok templomába, és kért, hogy menjek vele. És akkor ott hagytam Micskét, mentem vele, voltam vagy két évig, amire ő is megszokta az új helyét, és utána pedig az egyik kollega, aki szlovákoknál szolgált, kijelentette a püspök, illetve nem püspök, hanem akkor mi csak főpásztor volt, és azt mondotta, hogy ha nem tetszik elhelyezni, akkor ott hagyom a papságot. És én ott Váradról helyettesítettem az ordinárius urat, és elmondotta Mis előtt, hogy milyen gondja, milyen problémája van, és azt mondottam neki, vikárius úr, hogy ha úgy tetszik gondolni, én elvállalom azt a helyet, de kérném szépen a két szlovák, mert egy szlovák hely volt, két szlovák fiút, akik diákonosok mellém adni, addig, ameddig, ugye, még azt sem tudtam mondani, hogy dicsértessék a Jézus.
Itt az egyházmegyében, a Nagyvárad egyházmegyében vannak szlovák falvak.
Igen, igen, igen. És hát mondjam azt, hogy első vasárnap, miután vége volt a Szentmisének, vettem a két fiút, hogy menjünk végig a falun, hogy ismerkedjünk, és talán. És addigra megtanultam annyit szlovákul, hogy pokvalen pán Jézus Krisztus.
Tehát dicsértessék a Jézus Krisztus.
Krisztus magyarul. És mindenkinek, akivel találkoztam, ugye vidéken és falun az a szokás, hogy köszönünk, és mindenkinek mind a pokvalen pán Jézus Krisztus. És az egyik helyen éppen járdát öntöttek betonból. És amikor köszöntem, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, persze szlovákul, elkezdtek nevetni. Hát mondom, miért nevetnek? Kérdezem a két fiút, vagyunk egy kicsit tovább, hogy miért nevettek ezek? Hát azért azt mondja, hogy van nekünk egy olyan szlovák papunk, aki csak annyit tud szlovák, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus.
És akkor végül is egy kicsit megtanult szlovákul, yes. Mennyi ideig volt abban a faluban?
Tehát addig, ameddig ott voltak nálam a két fiú, semmit sem tanultam. Tehát ők jöttek októberbe is. Karácsonyra már is mentek, mert januárban felszentelték őket, a lelki gyakorlat, meg egyebeket kellett elvégezzenek, és miután ők elmentek, akkor jött a házszentelés, akkor találkoztam az emberekkel szemtől szembe, és akkor tanultam meg szlovákul. Igazán.
Hány évig volt itt ebben a faluban?
Itt ebben a faluban össze-vissza 10 hónapig. Mert a Hosszú László vikárius úr, aki engem oda helyezett, nyugdíjba ment, és nem akart engem a szlovákok között hagyni, hanem áthelyez egy tiszta magyar helységbe, Kárásztelekre, Szilágyságban. Ott, ahol voltam 10 évig, aztán jött 10 év Szilágycsom, jött 10 év Szent László, tehát ez Váradnak a központja, és most 12 éve vagyok itt Nagyszalontán.
Milyen hely Nagyszalonta? A katolikus plébános szemével.
A katolikus plébános szerint, hát egy nagy misszió, ugyanis vagy 8000-en vannak a reformátusok, és az utolsó népszámláláskor 1050-en voltunk római katolikusok. Persze, hogy ugye az ide-oda hatás, az megvolt, és megvan, és inkább a katolikusok azok, akik engednek, és azok, akik igazodnak a reformátusokhoz.
Hát sajnos mindig a kisebbség igazodik a többséghez, ugye? És itt is ez tapasztalható.
Ugyanezt tapasztalható itt is.
Vegyes házasságok és akkor...
Igen. A vegyes házasságoknál aztán a mindennapi életek a megérése, a vasárnapi szentmise, ugye, mert náluk nem kötelező a vasárnapi szentmise.
Igen, hát az istentisztelet.
De a vasárnapi istentisztelet nem köteles. Igen.
Hatalmas ortodox templomot látok, az mikor épült?
Az még Ceausescu idejében épült. Van még egy másik ortodox templom, amely annak idején görög katolikus templom volt, és meg volt a harc a templomért, és az ortodox pap kitalálta, hogy építünk hozzá legalább annyit, amennyi volt. És akkor azért lesz a templom, aki többet épített bele. És ő nyerte meg, és akkor továbbra is ott ortodox istentisztelet van. A görög katolikusok Az egy magánháznál tartanak vasárnaponként egyes szentmisét.
Arany János szülőhelye, és hát egész magyar nyelvterületen egy kiemelt ismertsége van Nagyszalontának, és nagyon szép az Arany János Emlékmúzeum, tehát szépen ápolják az emlékét.
Igen, igen. Sőt, van nekünk egy református templom mellett egy, mondjam úgy, temetőnk, szobortemetőnk, ahol a városnak a nagyjait ugye kiemeltük, és oszlopra, tehát emlékműveket készítettünk, és ott alkalmanként összejövünk, hogy ápoljuk az identitásunkat, ápoljuk azt, hogy van bennünk egy érzés, amit nem lehet megfizetni.
Reformátusok, katolikusok ebben egyek, mert magyarok.
Hát igen, igen. Tehát az, hogy mi a reformátusokkal együtt élünk, mert ugye van rengeteg vegyes házasság, és mi igyekszünk, hogy ők is. De nem csak mi, tehát én beszélek az enyémről, de ugyanazt tapasztaljuk viszont, vice versa, és ezek az összejövetelek mindig egy olyan kedves, jó eső érzéssel érnek végig, és szinte belenézzük egymásnak a szemébe azt, hogy jó, hogy vagy.
Doktorátusa van Otto atyának. Mikor doktorált, miből doktorált?
Egyháztörténelemből. Tehát a Nagyváradi Egyház megye története 1945 és 1989 között, a kommunista időben. Végig kellett járnom a plebániákat, ahol a história domozokból, tehát mint forrásmunkáknak használtam az história domozokat.
Még a templomról szóljon egy kicsit, Szent István templomuk van?
Lipovnicki István püspök úr sarkadon volt bérmálni, hazafelé jövet, itt ment át Szalontán, és itt volt az egykori katolikus iskola, és az iskola előtt ilyen feketébe öltözött férfi, aki csoportja várta, őt megállította a kocsit, és kérdezte, hogy mit akarnak, hogy akarnak, és az emberek azt mondták, hogy mi szeretnénk egy templomot. Mi már vettünk hozzá egy füstölőt, nem tetszik hozzá nekünk egy templomot venni. És akkor a püspöknek tetszett a szellemes ugye, hozzáállás, és azt mondotta, hogy ha lesz mak, lesz pap.
Ha lesz?
Mak, nem, mert itt erdős vidék volt, mak, tehát a makkal tartották a disznókat,
igen,
a sertéseket, és úgymond, ha lesz mak, akkor lesz pap.
Tehát, és templom is.
És templom, persze, természetesen, ha már papot ad, akkor hozzáad egy templomot is.
Mikor volt ez?
Templomnak a felszentelése 1876-ban, és rengetegen voltak, jöttek a reformátusok is, akkor tehát úgy közös ünnepünk volt az úgynevezett templomszentelés.
Mert hogy nem is volt miséző hely, vagy a katolikus iskolában volt misézés előtte, vagy hogy volt?
Tehát Bikácsról járt át a pap időközönként, és a katolikus iskolába mondott szent misét egészen addig, ameddig el nem készült a templom.
És a történész kérdezem, hányadik plébánosa a nagyszalontai egyházközségnek?
16. Az első plébánosnak a képét tartom, és mutogatom az embernek, hogy emlékezzenek rá, a Vitkovszkira, mert őt úgy hívták, és a püspök, akinek az idejében szentelték, és ő volt, aki leginkább finanszírozta, az pedig itt van, Lipovnicki István.
Jövőre lesz aranymisés, ha jól számolom.
Úgy néz ki.
Mi volt a jelmondata, amikor új misés volt?
Amikor új misés voltam, az elmondatom, hogy nagyobb szerete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ez jellemezte egész végig az életemet.
1975-ben hányat szentelt Márton Áron?
18-at.
Mennyit?
18-at. És összesen vagyunk négyen.
Abból a 18-ból?
18-ból.
Hát említettük, hogy a nagy betegség után Szent Antal megfogadta a kérést, és azóta vigyáz Otto atyára.
Vigyáz rám, volt nekem is nehéz pillanataim, tehát az egészséggel kapcsolatosan, de éreztem, hogy ott mellettem valaki van, aki vigyáz, aki irányít, aki gondozza az én egészségi állapotomat.
Lőrinc Otto atyával beszélgettünk Nagyszalontán, ő a nagyszalontai plébános, történésze, krónikása a nagyváradi egyházmegyének, földolgozta az egyházmegye történetét 45 és 89 között, egy szép monográfiát kaptam tőle. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival Isten teremtő erejéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen!
Dicsérjétek az Urat a mennyből! Dicsérjétek a magasságban, dicsérjétek angyalai mind, dicsérjétek égi seregek, dicsérjétek nap és hold, dicsérjétek fénylő csillagok, dicsérjétek egeknek egei, dicsérjétek minden vizek az ég felett. Dicsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek. Odaállította őket minden időkre, törvényt szabott nekik, amely el nem évül. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán. Mai óránk témája a Teremtő Isten, aki meghívott minket arra, hogy itt a Földön megszülessünk, itt éljünk és dicsőítsük őt. hol laksz, hogyan és kikkel élsz, mi minden van a szobádban. Ezeket felszoktuk tenni, ezeket a kérdéseket azért is, hogy jobban megismerjük a másik embert. Ha elmeséli, merre, kikkel lakik, kikkel él együtt, akkor már is közelebb érezzük magunkat hozzá. Kicsit olyan ez, mintha belelátnánk az életébe. Ha megpróbálunk a hol és hogyan kérdésekre válaszolni, akkor először a települést nevezzük meg, ugye, ahol élünk. Utána jön az utca, a házszám. Talán emlékeztek arra, hogy a levelet is nyilván így szoktuk megcímezni. Persze a házon belül fontos lehet még az emelet, a lakás száma is. A nagyból haladunk a kicsi felé, míg nem elérkezünk a lakás ajtaján belülre. Végül ott van a szobánk, a legkisebb szint, itt van az ágyunk, az íróasztalunk, a szekrényünk. De honnan van mindez? Mit gondoltok erről?
Én ezeket csak a szüleimnek köszönhetem, mivel ők voltak olyan kedvesek, és megcsinálták régen a szobámat, berendezték, és hála Isten, hogy egy ilyen szerető családban nőhetek fel.
Igazából minden és mindenünk is Istentől van. Közvetetten nyilván a szüleink, a barátaink és egyéb szeretteinktől kapjuk ezeket, de eredetileg ez mind Istentől van.
Melyik tantárgy kapcsán tanultál már ezekről a dolgokról és ezeknek a dolgoknak az eredetéről, az emberi élet?
Először is biológiából, az emberi élettel kapcsolatban.
Családról?
Azt is biológiailag biológiából és hittamból.
A hazánkról?
A hazánk az történelem, földrajz.
A földrészünk, a föld és naprendszer.
Ez mind a kettő földrajz.
A világmindenség, a galaxisunk, a tejút.
Azt még alsóban környezetórán tanultuk.
Akárhonnan is van egy dolog, bárhonnan származik is egy ember, törődést, gondviselést igényel. Ha rosszul bánunk az ágyammal, asztalommal, szekrényemmel, akkor egy idő után használhatatlanná válnak. Sok társasházban táblázatba írják be, hogy melyik héten melyik család sepri fel a lépcsőházat, mossa fel a közös helységeket, kinyírja le a füvet, kigondozza a ház előtt a kertekben a virágokat. Ha jól bánunk a világgal, akkor csodákat láthatunk. Milyen jó belépni egy szépen rendbe tartott otthonba, milyen jól érezzük magunkat egy szép, tiszta faluban, városban. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy nálatok ki a felelős ezekért a dolgokért. Van-e szabály, hogy ki miről gondoskodik azért, hogy nálatok szép otthonotok, szép kertetek, udvarotok legyen?
Nálunk igazából nincs megmondva, hogy ki mit csinál, hanem mindig akkor dől el, hogy ki mennyire fáradt, vagy kinek milyen kedve van, és úgy osztjuk ki a lakásban is, igazából az udvaron is a teendőket.
Nálunk is hasonló a helyzet, de inkább a kertben lévő dolgokat azt mind apukám csinálja, a benti dolgokat, takarítás, főzés, mosás, azokat édesanyám, de nyilván én is besegítek.
Nálunk is hasonló a helyzet, mert igazából csak anyának vagy apának meg kell kérnie minket az öcsémmel, hogyha van kedved, vagy van időd, akkor ezt meg tudnád-e csinálni, de persze nálunk is a nehezebb fizikai munkát a férfiak szokták megcsinálni, az olyanokat, mint hogy porszívózás, főzés, mosogatás, azokat az anyukám meg én.
A világ megszépítésében, megőrzésében mi is esélyt kapunk arra, hogy alkotókká váljunk. Hiszen a kézügyességünkkel, az ötleteinkkel, a tudásunkkal sok mindent létrehozhatunk. Milyen jó, hogy egy olyan szobában élünk, amit magunk szabtunk. Mennyi lehetőség van egy egyszerű kertben is arra, hogy valami egészen kivételes találjunk ki, és valósítsunk meg. Tapasztaltatok-e már, volt-e már részletek hasonlóban, amit te találtál ki is az otthonotokban, a szobátokban, talán a konyhában, vagy bárhol, amit a te ötleted volt, és úgy díszítettétek ki, vagy azt a virágot ültettétek el, van-e ilyen élményetek?
Nekem nagyon sok van, mert mindig a karácsonyfát, mióta
nagyobbak vagyunk, azóta együtt díszítjük a szüleimmel, és igazából így mindenkinek az ötlete benne van. Már amikor csak még advent elején a lakást díszítjük, akkor is igazából együtt csináljuk már nagyon régóta.
Nálunk is így van, nagyon sok ötletem van, és ugyan nem mindig hasznosítjuk minden ötletemet, de azért ugye, ahogy Nóri is elmondta, nálunk is szinte mindent együtt csinálunk, mindenki kiveszi a részét mindenben.
Nekem is már volt ilyen élményem, hogy én találtam ki, hogy hol legyen például a konyhába a konyhabútor, hogy hol állna tökéletesen, és nagyon boldoggá tud nekem azt tenni, hogy én találtam ki, és ott tökéletes.
Én is szívesen gyönyörködöm az emberi munka gyümölcseiben, amikor részem lehet abban, hogy előtetek egy virágot, vagy láthatom azt, hogy a rózsafa kinyílik, vagy például amikor veteményezek, és utána látom, hogy milyen szépen sorba bújnak elő a kis hagymák, vagy a borsó, akkor úgy büszke vagyok arra, hogy milyen szépen növöketnek, és akkor szeretek róla gondoskodni, és azt is úgy mindig próbálom az időmet beosztani úgy, hogy tiszta legyen a kert, hogy szépen fejlődhessenek a növények benne, és így vagyok az otthonommal is, hogy nagyon szeretem, hogyha rend vesz körül, és hát ugye, mivel ide az iskola a másik otthonom, itt is szeretem, hogyha úgy minden szépen rendben van, és kellőképpen van kidíszítve, feldíszítve. Most is azon álmodozom, hogy az új, megújult iskola épületben majd milyen új ötletekkel, milyen új díszítéssel lehet még inkább hangsúlyozni az egyházi iskola jellegét az épületnek, meg a közösségi tereknek, illetve azt, hogy hogyan tudom majd Gárdonyi Gézának az emlékét itt megőrizni az iskola falain belül, és hogy milyen kiállítással, vagy képpel, vagy egyéb apró tárgyal tudom felhívni az itt tanuló gyerekeknek a figyelmét, és a jelentőségét Gárdonyi Gézára, hiszen ő az, akiről az iskola nevét kapta, ő az, aki a településünkön élt, és hát szeretném, hogyha az idejáró gyerekek is megismernék ezt, és büszkék lennének rá.
Menedékem az Isten, biztos várom ő, bajban segítségem, oltalmazó erő.
Menedékem az Isten, biztos várom ő, bajban segítségem, oltalmazó erő. Nem félek hát, rendüljön meg a föld, hegyeket tenger nyeljen el otthonát. Megtalálja mindaz, ki az Úrban bízik, és benne remél. Isten lakik nála, nem írok meg. Menedékem az Isten, biztos várom ő. Bajban segítségem, oltalmazó erő. Rendüljön meg a föld, hegyeket, tenger nyeljen el otthonát. Megtalálja mindaz, ki az Úrban bízik, és benne remél. Isten lakik nála, nem írok meg. Menedékem az Isten, biztos várom ő. Segítségem, oltalmazó erő. Nem félek hát, rendüljön meg a föld, hegyeket, tenger nyeljen el otthonát. Megtalálja mindaz, ki az Úrban bízik, és benne remél.
az Isten, biztos várom ő. Bajban segítségem, oltalmazó erő. Nem félek hát, rendüljön meg a föld, hegyeket, tenger nyeljen el. Otthonát megtalálja mindaz, ki az Úrban bízik, és benne remél. Isten lakik nála, nem írok be.
Ha a Bibliáról beszélünk, akkor tudjátok jól, hogy a Biblia azt tanítja, hogy a világ a semmiből lett. Ez a furcsa kifejezés arra utal, hogy a kezdet kezdetén nem egy már létező dologból alakult ki ilyen-olyan módon valami más, mert ez átalakulás lenne. A hatalmas univerzum, amelynek mi is részei vagyunk, Isten terve és akarata szerint született meg. Ő adta, gondolta el a törvényeket, amelyeknek megfelelően a világ létezik, fejlődik és él. Azt szerettem volna tőletek megkérdezni, hogy itt láthatunk különböző képeket, látunk gyönyörű sivatagot, látunk óceánparti naplementét, látjuk a kolibrit, ahogy éppen a virághoz közelítve repül, illetve látunk az óceán mélyén lévő teknőst, ahogy úszik az óceán mélyén. Számotokra ezek közül a képek közül, melyek azok, amelyek leginkább megmutatják nektek az Isten jelenlétét?
Nekem leginkább az a kép, amin megy le a nap, ott van az óceán, a tengerpart, és szállnak a madarak, mert az számomra ezek közül a leggyönyörűbb, és tudom, hogy Isten mindig a legjobbat szeretni az emberiségnek, és mindig a legszebbet alkotja.
Számomra a kolibris képben mutatja az Isten jelenlétét, mert gyönyörű látni, hogy ilyen tökéletesen alkotta meg őt Isten.
Nekem leginkább a tengeri kép, amikor úszik a teknős, mert nekem a víz és a tengeri világ az engem mindig Istenre emlékeztet, és igazából meg se tudom mondani, hogy miért, de valahogy mindig ez jut eszembe róla.
Hát úgy, ahogy az óra elején lévő imádságban is mondtad, imádkoztad nekünk, Nóri, hogy az Isten dicséri az ég, a föld, a nap, a csillagok és a földön élő minden teremtmény, és hogy nyilván nekünk is itt ide kéne csatlakozni, és a mi létünkkel együtt dicsőíteni az Istent, hiszen minket is az Isten alkotott. Mi emberek nem tudunk a semmiből teremteni. Mi csak készíteni tudunk, a készen talált dolgokat át tudjuk alakítani a megszerzett képességeink segítségével. Alkotó munkánk által növekedhet a jóság, több lehet a szépség. A világ így egyre otthonosabbá válhat. Ha azonban oktalanul élünk és felelőtlenül alakítjuk a világunkat, akkor a dolgok elveszítik a szépségüket, és egyre kevésbé érezhetjük magunkat otthon benne. Sokszor beszéltünk már arról, hogy Isten a mindenható Atya, ő az, aki megteremti az életet és gondoskodik arról, amit létrehoz. A Szentírás első lapjain azonban látjuk, hogy Isten nem egy minden szempontból kész és befejezett világot adott oda nekünk, hanem meg annyi kicsomagolásra váró lehetőség rejlik a minket körülvevő világban. Ez egy nagy kaland, amikor megtaláljuk és felhasználjuk és a jó irányba bontakoztatjuk ki ezeket a lehetőségeket. Ádámnak és Évának gondoznia kellett az Édenkertet. Gyermekeik Káin és Ábel, a földművelés és a pásztorkodás, az állattartás révén vették át ezt a feladatot. Később az emberek már városokat építettek, egyre bonyolultabb eszközöket alkottak. Az emberek találékonyságát és tehetségét maga az Isten is felhasználhatja, hiszen azt akarja, hogy a világ, amelyben élünk, ne egyszerűen az ő saját és érinthetetlen teremtése, hanem Isten és az ember közös alkotása legyen. Ez egy olyan izgalmas és fordulatos történet, amelyet egy életen át együtt írunk az Istennel együtt. Én élek, az életemet az Istentől és a szüleimtől kaptam, és egyetlen és egyedi, megismételhetetlen teremtménye vagyok az Istennek, és ezzel a léttel, ennek a létnek a tudatosságával fel kell ismernem, hogy az életemet az Istentől kaptam ajándékba, és hogy én is tudok az Isten munkatársává lenni. Hogyan tudok én az Isten munkatársa lenni itt a Földön? Például, Nóri.
Például, ha otthonosabbá és szebbé teszem az osztálytermünket, hogy még jobban tudjuk benne érezni magunkat.
Vagy például egy bajban lévő barátomnak segítek, vagy tanácsot adok, ezzel is segítek neki, és nem húzom le.
Vagy megjavítok valamit, ami elromlott, amiről már mindenki lemondott, s legszívesebben a szemétbe dobná.
Jézus a talentumokról szóló példabeszédével arra emlékeztet minket, hogy mi is kaptunk tehetséget, és mire hívja fel a figyelmünket ebben a példabeszédben az Isten?
Hogy a tehetségünket és lehetőségeinket minél teljesebben felhasználjuk.
Hogyan történhet mindez?
Kapnék 10 talentumot, akkor szerezzek hozzá még 10-et. Ha jók az értelmi képességeim, akkor tanuljak, és váljak tudóssá vagy orvossá.
Vagy ha például ügyes a kezem, akkor ezt is ki kell használni, például legyek jó mesteremben, vagy alkossak festményeket, bármi, amihez a kézügyesség fontos.
Ha van benned érzékenység, odafigyelés, és bele tudod érezni magadat mások bőrébe és élethelyzetébe, akkor milyen lehetőség van elrejtve benned?
Mindenképpen olyan valakivé kell válnod, aki az embereken segít.
Mi történik akkor, amikor felismered a képességeidet?
Ha felismerem a képességeim és az adottságaim, akkor igazából megtudom, hogy mennyi ajándékot kaptam Istentől.
És hogyha felismered azt, hogy mennyi ajándékot kaptál az Istentől, azután mi a következő lépés?
Ezért megtalálhatom az én utamat, amit életem során érdemes lenne bejárnom.
Hiszen a Teremtő azt szeretné, hogy alkotóvá válj. Isten nem szeret magányos farkasként munkálkodni, ő annak körül, ha a munkatársa vagy. Most beszéltetek arról, hogy nagyon nagy döntések előtt álltok, és szinte hihetetlen, de minden egyes szava igaz a mai órának rátok, mert most formál benneteket az Isten, hiszen rájöttetek, hogy a minden adottság, amitek van, és minden egyes ajándék, amit ő adott nektek a képességeitekkel, azzal együtt most váltok igazából napról napra jobban, az Isten teremtésében való társakká. Arról, amiről itt az a leckében is beszélünk, hiszen hamarosan eldöntitek, hogy az alapján, az adomány alapján, adottság és talentum alapján, amit az Isten adott nektek, milyen szakmát választotok, milyen útra indultok el, mi lesz az az álom, ami beteljesedik majd az életetekbe, és hogyan tudjátok az Isten dicsőségét nap mint nap kisugározni a rátok bízott emberekre, és hogy igazán megtaláljátok a hivatásotokat. Az Isten tehát a Teremtő, és ez azt jelenti, hogy az általunk ismert világot ő hívta létbe a semmiből, amit megteremtett a saját bölcsessége és jósága okán formálta olyanná, amilyen. Az ő szándékából fakadnak a világmindenség törvényei, amelyeket a természettudósok vizsgálnak, s az ő akarata, hogy a világ szép, gyönyörködtető legyen mindannyiunk számára. Hát hogy látjátok, hogy hogyan tudnátok abban még segíteni, hogy ez a világ továbbra is szép, gyönyörködtető, és olyan élhető világ legyen, amiben még van helye a jónak, és amiben még van remény arra, hogy még sokáig megbecsülve a teremtett világnak a csodáit tudunk élni együtt.
Szerintem először is kell egy világszemlélet. Tehát ha úgy látod az egész világot, hogy ja Istenem, utálok élni, minek teremtettél meg az emberiség egy átok számomra, nincsen semmi jó ebben a világban, akkor sok jót nem tudsz hozzátenni. De hogyha rájössz, hogy az életben nem csak rossz dolgok vannak, hanem van jó is, és így nézed a világot, akkor rájössz, hogyan tudsz segíteni a világnak, hogyan tudsz meggyőzni embereket, hogy ők is segítsenek a világnak, és ezzel együtt egy boldog életet lehet leélni a Földön.
Ahogy Emma is mondta, ha pozitívan nézel a világra, akkor sokkal könnyebben tudsz segíteni.
Szerintem is igazából röviden annyi, hogy mindenki magában maga próbáljon jobb lenni.
Hittanóránk végén Reményik Sándor a Szőnyeg visszája című versével fohászkodunk a mindenható Istenhez, és köszönjük meg az ő gondoskodását, és kérjük az ő áldását az életünk minden napjára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kétségbe esem sokszor én is, a világon és magamon, gondolkodva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott svakon. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava, ki még itt járt, földangyala volt, s most már a mennynek angyala. A világ Isten szőtte szőnyeg, mi csak a visszáját látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, és adja meg nekünk az ő gondoskodó jóságát, és azt, hogy észrevegyük, hogy míg mi itt aggodalmaskodunk, tervezünk és cselekszünk, ő az, akinek a mi életünk a kezében van, és ő az, aki formál minket. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett.
A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2024. január 16-ai adásunk ismétlését hallották. Adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!